Non, questo è qua, la fonte, quelli che sono tutti per noi, quelli che si vuole fare per la volta, tutto è là, nel barra 12, il maci che si dice, questa è la tua scelta, e scelto io con gli játékok, valóban inkább az online játékokról, a számítógépes játékokról és nem annyira a szerencsejátékról beszélnék, amik között persze van rokonság a játék vonatkozásában is, meg az addikció vonatkozásában is, ezért van egy nagyon nagy különbség a pénz, ami azért a szerencsejáték függőségnél egy kulcs momentum. Tehát pont az, amiről itt az előző előadásban is hallottunk, hogy ott nem az önmagáért való játék van, hanem ott van egy nagyon markáns anyagi szempont. Az online játékoknál ez nincs, ahol van, ott tulajdonképp az megnyugtató, idézőjelben egy picit, de hogy abban az értelemben, hogy azért ezeknek a játékoknak igazi anyagi vonzata nincsen, tehát hogy nem egy megfizethetetlen, nem? Rosszat mondok? Tehát, hogy van, amelyiknek vannak költségei, meg el kell venni, de ez nem az, ami egzisztenciális nyomorba dönteni a embert. Azért mondta egy kicsit így zárójelesen, hogy néha még megnyugtató is lehet, ha van ilyen, mert hogy vannak olyan professzionális játszási lehetőségek, ahol tényleg pénzkereseti céllal játszanak ilyen különböző játékokat a fiatalok, vagy akár idősebbek, ott egyébként a függőségnek kisebb a problematikája sokszor. Tehát általában azt látjuk, hogyha valamilyen tevékenység, egy profi tevékenységű válik, akkor az addikció szempontjából inkább megy. Tehát a profi póker játékosnál lehetnek problémák, de ez nem egy szerencsejáték függőségi probléma. Tehát ő nála nem az a probléma, hogy egy kontrollvesztett módon játszik, ő azt munka gyanánt végzi. Testedzés függőségről is szoktunk beszélni, vagy munkafüggőségről is szoktunk beszélni, hogy a munkafüggőség az, a munkafüggő az nem a Nobel-díjas, hiába dolgozik azon 18-20 órát mondjuk, de mégsem ő az, akire munkafüggőként van, mert egy jól meghatározott cél érdekében teszi, amit tesz, vagy ugyanígy az olimpikon is, amitől persze lehetnek negatív következmények, tehát hogy ez biztos nem a legkellemesebb dolog, legalábbis sok tekintetben az nem a legkellemesebb dolog egy Nobel-díjas tudósnak, a férjének, feleségének lenni, tehát hogy ott meg egyen a családtagjának, tehát hogy nyilván nem a család az elsődleges fókusz az életében, de hogy nem egy tipikus függőségi dolog. Szóval ilyen módon elválik a szerencsejáték és az online játékok. Tehát egy kicsit messzebbről kezdeném, és egy pár szót általában az internetről is mondanék. Bocsánat.
Hoppá. Hozzak egy külső hengeret?
Nem, ez itt teljesen jó van. Hogy ugye az internet egy olyan platform, tulajdonképpen egy nagyon új dolog, ami hát itt a jelenlévő fiatalok számára talán nem magától értetődő, de már ebben nőttetek föl, de valójában ugye egy olyan kommunikációs csatorna, információs csatornára, ahol beszélünk, ami hát egészen friss valójában, és hát gyakorlatilag olyan 20 év, körülbelül 2 évtized, amióta egyáltalán megjelent az életünkben, és elkezdtünk e-mailen. Utána az előzmények persze visszanyúlnak a 60-70-es évekre, elsősorban a katonai fejlesztések, stb. Kapcsán, de igazából a tömegméretű elterjedése, megjelenés, ez egy új dolog. Egy képet kerestem, lehet, hogy egy pillanatra megmutatom, mert valamiért nem került ide, bocsánat. De hogy hogy akartam tenni, csak az újdonságok vonatkozásában is. Ugye, hogy történetem különben 60-as években indult el ez a, egyáltalán az, ami az internet, és 92-ben született meg a World Wide Web, ami aztán ugye rengeteg újdonságot hozott nekünk, de gyakorlatilag ezt a 90-es évek második felére terjedt el olyan módon, és hát gyakorlatilag az elmúlt évtized volt az, amikor ténylegesen mindenki számára elérhető lett, ami nagyon sok mindent hozott, ugye ez az e-mailes kommunikációt, chat, egyáltalán ugye az információk elérhetőségét, de az online játékok is elég hamar megjelentek, és hát közben folyóiratok, konferenciák, ez egy nagyon vegyes dolog, ami nagyon sok jót hozott, ma már gyakorlatilag elképzelhetetlen az életünk az internet nélkül, de hát sok problémát is hozott magával, és hát alapvetően változtatták a kommunikációt. Ugye a játékok ezek közül egy speciális dolog, ez Kimberly Young, aki 1998-ban elsőként írt egy könyvet, Caught in the Net, tehát a elkapott a háló csapdájában, vagy nem ilyesmi lehetne a címe, ahol elsőként írta le azt, hogy az internet az függőségi problémákat okozhat, ez egy klinikai pszichológus, ő volt elsősorban terapeuta, de elkezdett keresni olyan embereket, tehát egyáltalán a neten egy olyan fórumot tudott létre, ahol jelezhet, hogy mások problémáik vannak, és itt rengeteg olyan férfit, nőt, fiatal, idősebben talált, akik pillanatok alatt valamiért ott ragadtak az interneten. Ekkor még elsősorban nem is a játékok kapcsán, friss hír, nem szoktam az ilyen figyelem felkelt, hogy ilyen szenzáció, hajlott dolgokat nagyon előre részesíteni, ez most úgy szembe jött, és voltak bemutatva, hogy egy hír volt a Williamről a kisfiú, aki hajlott 4-kor fölrángatta apukáját, hogy hol van az iPad-je, mert hogy játszani akart. A helyes kis 3 éves, apuka visszazavarta az ágyba, majd 6:30 arra fölkelt, az apa nem találta az iPad-et, amit tudott, hogy odarakott az ágy mellé a töltőre, hogy föl legyen reggelre töltő, és kikántorgott még állomintasan a nappaliban, majd megtalálta 3 éves William-két a nappali kanapéjában az iPad-en játszva, és a töltöttségi állapotból úgy ítélte meg, hogy 2-3 órára játszhat, de nem is mióta fölköltő 4-kor, azóta játszhatott gyakorlatilag a gyerek, és hát úgy döntöttek a szülők, után vissza kell vezetni a hagyományos játékok világába a gyermeket, de akinek van ilyen fiatalabb korú gyermeke, ismerőse, rokona, unokat, és ezt pontosan tudja, hogy ténylegesen 3 évesen kitűnően kezelik már ezeket a játékokat a gyerekek, ami nem biztos, hogy baj, de el tud szabadulni. Tehát önmagában ez valóban egy más világ, még az én számomra és a nám idősebb generáció számomra is nagyon furcsa, mert mi sem ebben nőttük fel, gyakorlatilag telefon se volt a gyerekkorunkban, most hirtelen SMS-eket küldözget a még írni alig tudó gyerek, és nagy biztonsággal használja a számítógépet. Más, alapvetően más kultúra, ez más világ, ez ilyen szempontból. Nem feltétlenül jó vagy rossz, ez csak a veszélyeit is látni kell, tényleg sok kihívás. Egy saját vonatkozás semmi, csak nem egy pár hete volt a lányomnak osztályfőnöki értekezlete, és a kulcs, egyik kulcs téma az a szünetben való mobil játékozás volt, hogy ezt olyan kezelje az iskola. Tehát, hogy egy, és hát nagyon érdekes volt az a megoszlás is, ami szerint a szülők egyik része ezt egész drámainak tartja, a másik része pedig tulajdonképpen meg tudott birkózni azzal a gondolattal, hogy hát hogy lehet, hogy mi 20 éve konfociztunk, vagy kártyáztunk a szünetbe, ők meg most más játszanak. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy ebben mennyi egyszerűen a technikai kulturális váltás, és mennyi a probléma, de hát van azért probléma, tehát hogy tényleg látjuk azt, hogy ott sokszor megjelennek ugye a számítógépekkel, számítógépes játékokkal kapcsolatos kockázatok, veszélyek. Olyannyira egyébként, és hogy ezt, bocsánat, itt részben apró van, de hogy a DSM, ez a diagnosztikai és statisztikai manuál, a kézikönyv, az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott olyan kézikönyv, ami a mentális és viselkedési zavarokat veszi számba. Tulajdonképp ez alapján diagnosztizálunk mentális és viselkedési zavarokat, ezt időnként frissítik. Ugye az ember azt gondolná, hogy a betegségek azok úgy vannak, föl kell fedezni, de ez nem így van. A betegségeket azok az ember csinálja, nyilván vannak tünetek, de hogy abból milyen tünetegyüttes van betegségnek hívni, az mindig egy konszenzus. Ez egyébként így van a szomatikus betegségeknél is, ott kevésbé szembetűnő a dolog, hogy jobb egy picit a PR-ja az orvostudomány területén a szomatikus betegségek, de hát ugye a magas vérnyomás, ez nem úgy be, ez egy tünet, hogy magas a vérnyomás, az sok betegség tünete lehet, az, hogy ezeket aztán hogyan osztályozzák, stb. Ez mindig úgy dől el, hogy hát hoznak van egy konszenzus, megegyeznek a mentális betegség, ez még szembetűnőbb, vagy még inkább így van, tehát hogy az, hogy mi a depresszió, ez nem úgy van, hogy van valami depresszió, és ezt mi fel akarjuk fedezni. Tehát ez nem olyan, mint a kémiának a törvénye, bár ott is kérdéses, hogy az a koordináta rendszer, amiben mi gondolkozunk, az úgy van, meg néha azt gondolják a kémikusok is, hogy egy más koordináta rendszer, meg kellene gondolkozni. A pszichiáterek, pszichológusok ezzel tisztában vannak, tehát itt tényleg 10-15 éve ezek a diagnosztikus kézikönyvek megújulnak, bizonyos betegségek elvesznek, mások bekerülnek, a csoportok átalakulnak, és pont tavaly, ilyenkor 2013 májusban jött ki, azért is ötös, mert ez az ötödik verziója ennek a DSM-nek, és egy jelentős változás az addikció területén is történt, hogy ami korábban az addikciókról szóló fejezetet vagy csoportot azt pszichoaktív szerekkel kapcsolatos zavaroknak hívták, és ennek megfelelően a különböző kémiai, különböző drogokkal, alkohol kapcsolatos függőség az, ami szerepelt ebben a csoportban, addig most ezt átnevezték Substance Related and Addictive Disorders, tehát a szerekkel, a kémiai szerekkel kapcsolatos és egyéb addiktív zavaroknak nevezték át ezt a átfogó csoportot, és elsőként, egyelőre egyetlenként bekerült ide az addikciók közé a szerencsejáték, ez a gambling disorder. Tehát ez az első olyan jelenség, korábban ezt impulzus kontrollzavarként hozta, ez most bekerült ide, tehát hogy ma azt mondjuk, hogy ez egy függőségi zavar, az első olyan, ahol nincs jelen kémiai anyag, tehát nem egy szertől való függőség, hanem valamilyen viselkedéstől való függőségről van szó. Nem került be viszont ez a bizonyos Internet Gaming Disorder, amiről régóta szó van. Ugye elsősorban internet addikció néven volt erről vita, hogy ez vajon egy önálló zavar, vagy nem önálló zavar. Ugye az merül föl, hogy esetleg nem önálló zavar, hanem csak tünete valaminek, annak, hogy valaki depressziós, és ezért sokat van interneten függő. Tehát, hogy fölmerül az, hogy ne legyen esetleg önnál a betegség, csak egy tüneti jelenség, de fölmerült az is, hogy vajon az internet úgy általában egy függőségi probléma-e, vagy az a kérdés, hogy vagy csak egy csatorna, amin keresztül valamilyen függőséghez el lehet jutni. Végül részben ez az, ami most megvalósult, és ami egy ilyen javaslatként megszületett, ez az internet gaming disorder, ez az internetes játékokkal kapcsolatos függőségre utal, de ez nem lett önálló diagnosztikus kategória, hanem az úgynevezett a section 3-ba került bele, ami a további kutatásra érdemes jelenségeknek a köre, tehát hogy ez valami olyasmi, mint az előszobája a DSM 6-nak majd 10-15 év múlva, tehát ugye azt mondják, hogy még nincs elég bizonyíték arra, hogy ezt egy önálló betegségnek tekintsük, de elég sok kutatás van ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ezzel érdemes foglalkozni, érdemes facilitálni a további vizsgálatokat. Lehet, hogy ez valami olyan, amit idővel be kell emelni a diagnosztikus rendszerekbe. Amit én mutatnék itt, az viszont néhány, ha visszatudok érni, bocsánat. Ezt nem kéne levélni az egész rendszert. Hát itt túlfeszítettem a...
Na, hát nem viszont. Csak Microsoft termékeny
idegény. Hogy már Isten, ma lövik le azt hiszem a frissítéseket. Ugye ez is egyfajta hitettség, ugye az XP-nek most napokban
szűnik. Igen. Itt a napokban szűnik.
Mindjárt
nem XP.
Visszatér. A lényeg, hogy egyébként ami itt a javasolt kritérium rendszere ez a játék függőséghez, az az érdekes, hogy ezek nagyon hasonló kritériumok, mint amiket a kémiai függőségeknél is alkalmazunk. Tehát itt is a lehetséges tünetek, azok a megvonási tünetegyüttes, ami nem olyan, mint a heroinnál, hogy valamilyen szomatikus fájdalmi megvonások, de alvászavar, irritáltság és hasonló tünetek. A tolerancia megjelenik. Ugye a tolerancia, ami azt jelenti a drogok vonatkozása, hogy egyre nagyobb mennyiségű szert kell használni ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje az illető. Ezt látjuk egyébként a szerencsejátéknál is, egyre nagyobb tétek kellenek, egyre több időt kell játszania, de köszönöm. Bocsánat, nem fogok hogy megjelenik a tolerancia az online játékokban, és hogy egyre többet kell játszani ahhoz, hogy ugyanazt az elégedettségi szintet elérje, de megjelenik a túlzott gondolati elfoglaltság, tehát az, hogy amikor nem játszik, akkor se tud máson gondolni. Visszatérek majd még a tünetekre, de egy másik empirikus oldalról a saját kutatások kapcsán. Ez csak egy ilyen történeti áttekintés, tehát hogy megjelentek már ezek a játékok a 80-as években, amikor még nehéz ma elképzelni, ugye a hallgatóság egy domináns része az országoknak se született, de ahol a text alapon mentek a játékok, tehát hogy szövegesen játszottak egymással ott az a bal felső sarokban a játékosok, aztán megjelentek egyszerűbb képi anyagok, és ugye van pedig gyakorlatilag egy egészen extrém professzionális kinézete a játékoknak. Négy nagy csoportot szokás elkülöníteni, és mindjárt mutatok egy saját kutatásunkat is, ahogy ezt próbáltuk igazolni, tényleg ez a négy csoport, ez elkülönül, hogy mennyire különül el. Egyrészt ezek a ronda rövidítések sajnos mindjárt feloldjuk. Az MMORPG, ebből az MMO, ami mindenhol föltűnik, ez a Massive Multiplay Online Games, ugye, ami azt jelenti, a Massive Multiplayer, hogy nagyon-nagyon sokan játszanak szimultán egyszerre, tehát hogy az a lényeg ezeknek, tehát hogy itt olyan játékokról beszélünk, ahol ugye sokan, nagy tömegben, a világ legkülönböző tájára egyidejűleg vannak jelen, végtelenített játékok van. Ugye, tehát ez egy roppant izgalmas dolog, bármikor be tud kapcsolni, de mert ki tud lépni belőle, a játék folyamatosan megy, és gyakorlatilag soha nincs vége. Ugye ezen belül ugye három nagy, és vagy ez az egyéb, az a plusz egy csoport, az MMORPG, az ugye ezek a role-playing game-ek, tehát a szerepjátékok, ahol van egy saját karakter, szerep kiválasztása van, és egy ilyen fejlődési fejlődni lehet a karakterrel, státuszokon túl jutni, tehát hogy ezek, amiket, tehát egyszerűen szerepjátékoknak szoktuk ezeket hívni. Az FPS az a First Person Shooting Games, ugye ezek a kicsit leegyszerűsödő a lövöldözős játékok, de hogy itt nem arról van szó, amit a 80-as években játszottunk, hogy van valami kis űrhajó, és akkor az lövöldöz, hanem ugye ezek nagyon komplex játékok, megint csak egyidejűleg sokan együtt, akár csapatok játszanak, és ugye ezek belső nézetű játékok, ez a first person, ez ezt jelenti, tehát hogy egyes szám első személy, hogy egy belső nézeti képből vesz részt, ugye? Tehát nem az űrhajóval lövöldözök, hanem én magam vagyok ott egy karakterben, aki játszik. Az RTS, ezek a stratégiai játékok, ahol csapat valamilyen stratégiai helyzetet kell megoldani, és vannak ezek egyéb részben inkább hagyományosabb játékok, de itt is megjelenik már sokszor az, hogy többen, tehát ugye amíg megint csak 20 évvel ezelőtt a versenyautó is az volt, hogy ott az ember a géppel játszott, most ugye sokan akár egymással tudnak versenyeket, sok más játék is ide tartó. Ugye egyáltalán miért érdemes foglalkozni ezekkel, ez nem a legfrissebb adat, 2010-es, azóta egész biztos, hogy még nőtt az arány, ez a bizonyos közel 70%, amit látunk ott a nagy kék oszlop, az a játékokból az online játékoknak a részesedése. Egyébként arra még rájönnek a mobiljátékok, amik valószínűleg 2010 óta ugrásszerűen megnőttek, tehát hogyha néznénk frissebbet, az biztos, hogy most nem 7,5%, hanem sokkal több, és akkor még ott vannak a PC, meg videó játékok, stb. De hogy az online játékoknak hatalmas szerepe van. De egyik kutatás, amit ismertetnék röviden, az egy ilyen tipológiai kérdés volt, tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán ezek a játék típusok hogyan néznek ki, meg kik játsszák ezeket, és hát különböző, megkeresünk olyan weblapokat, ahol ilyen játékokat lehet játszani, és ott kértük, hogy hirdetessünk, nem akarok a módszerben nagyon részletesen belemenni, mindeset a 4000 fölötti kérdés kitöltésére került sor, ami szociodemográfiai adatokat kérdeztük, illetve játékhasználat néhány jellegzetességét, és egy úgynevezett látás profilelemzést végeztünk, ami egy olyan eljárás, hogy a különböző jellemzőket, amiket beleteszünk, itt mi most a 4 különböző játéktípusra fordított időt tettük bele az elemzésbe, azt mondjuk megnézni, hogy ezen változók mentén hogyan tudja a legjobban elkülöníteni a csoportokat egyáltalán, hogy hány csoportot tud a legideálisabban elkülöníteni, és akkor és kik kerülnek ide. 8 csoportot sorolt be ez az elemzés, tehát a legjobb megoldás az, hogy 8 játékos típust hozott létre, amiből 4 az tiszta típus volt, tehát mindjárt mutatom, tehát aki az előbb felismertetett 4 típus, vagy 3 plusz 1 típus valamelyiket játszotta meg, mert 4 kevert típus, de ez látszik, hogy 80% az a tiszta típusokba került. Egy érdekes eredmény, tehát ez azt mondja, hogy a játékosok többségének 80%-án, 4/5-ének van egy egyértelmű preferenciája. Tehát, hogy a többség az nem össze-vissza játszik valamit, hanem szeret valamit játszani. Hát ez látható itt, hogy mire gondolok talán. Ha megnézzük a feketét, aminek ott az a fekete, a legelső, ami a lövöldözős játék, a first person shooting, akkor látszik, hogy akik ebbe a csoportba kerültek, 1193 ember, tehát a minta egy ilyen jelentős része, második legnagyobb populáció, azok közel 100% hálójátékban ezt játszák, és nagyon pici arányban a másik hálójátékot. Tehát azt mutatja el, hogy ahogy ott nagyon magas az értékük, a profiljukban az összes többit azt gyakorlatilag nem szerepel, illetve ugyanígy a következő, a kéknél, és az látszik, tehát az is egy tiszta típus, hogy ugye az MMORPG-s játékokat játszák, a másik hárman nem játszák. És ott van négy kever típus, ez arányaiban sokkal kisebb populáció, tehát 20% az, aki más játszik. Közülük is egyébként az FPS és az RPG-nek a kombináció, amik az, ami viszonylag nagyobb populáció. Ami talán érdekes, hogy kik ezek most ha mellett mondani, hogy fiatalok, mert azért többségében itt fiatalokról van, szóval érdekelte az, hogy ne lennének idősebbek is a játékosok között. Ugye azt látjuk, hogy a nők, a lányok sokkal kevésbé érintettek, ugye a bal oldali osztályban a teljes populációban nem egészen 10% a hölgyek jelenléte. Nem egy reprezentatív minta, de a reprezentatív minták is azt látjuk, hogy a nők ebben kevésbé érintettek. Vannak azért olyan problémák, amikben inkább a nők, tehát azért, de hogy itt a játékban, hogy ez különösen nem jellemző a lövöldözős játék a hölgyekre, ugye, tehát hogy 2%, egy meglepő eredmény, de ez érdekes azért, mert nem. Ugyanakkor a szerepjátékoknál az átlagos arányhoz képest jóval magasabb, mint a 17%, és az egyik játékokban is a hölgyek. Életkorban is látjuk, hogy van egy markáns különbség, a lövöldözős játékok vonzák a legfiatalabb korosztályt, míg a stratégiai játékok azok kifejezetten inkább az idősebbeket, tehát általánosan majdnem 3 évvel idősebb populáció. Ugye szintén látszik, hogy ez a lövöldözős játékok jellemzőek a legkedvezőtlenebb szocioekonomiai státuszú fiatalokra és a legalacsonyabb iskolai végzettséggel, sőt, a legalacsonyabb várható iskolai végzettet, hogyha kalkulálunk azzal, hogy valaki még az iskában van, és ezért nem szereztenek, de akkor is, tehát ha korrigálunk a várható iskolai végzettség, akkor is itt a legkedvezőtlenebbek az adatok. És hát néhány további adat, megint a játékra fordított összeg, hogyha itt a mondta, ez az, amire utalt, hogy ez egyik populációban sem igazán nagy, ugye látjuk, hogy a többség az vagy semennyi, vagy 5000 forintnál kevesebbet fordít a játékba, tehát hogy nem az anyagi megterhelés a probléma. Ugyanakkor az idői ráfordítás az jelentősebb, ugye azt látjuk, ha a teljes mintát nézzük, hogy ugye van ugyan 11%, aki heti kevesebb, mint 7 órát, tehát napi kevesebb, mint 1 órát fordít a játékra, de van egy igen jelentős 10%, aki több mint 42 órát, ugye az egészen extrém, akárhogy is nézzük, az 6 óránál több átlagosan egy nap, tehát hogyha ez össze van gyűjtve, és hétvégén sok, akkor az azt jelenti, hogy extrém sok. Szóval mindenki. De egy további 20%, 20-42, és hát a 10-28, az is azt mondja, hogy napi 2 óránál többet játszik, több 60, majdnem 2/3 napjának. Tehát, hogy itt valóban van egy jelentős időnáfordítás. Amit ebből a vizsgálatból láttunk, tehát az, hogy úgy tűnik, hogy a játékosok többsége az preferál valamilyen játékot, ez mindig fontos és mindig érdekes, és mindig jelez egyfajta plusz kockázatot is. Nem meglepő, hiszen az egyes játékok azok más motivációkra, más szükségletekre reagálnak. Hasonlót gyártunk egyébként a drogfogyasztásnál is, hogy sem általában drogfogyasztó a szerhasználók a többsége, hanem valamilyen típusú szert preferál, és az jelenti az ő számára a veszélyt. Úgy látszik, hogy itt is a többségnél ez van, és hát azt látjuk ugyanakkor, hogy 8 típus volt, és hát ami fontos, hogy van egy jelentős populáció, aki sok időt tölt a játékkal, ez különösen egyébként a szerepjátékoknál volt magas ez a részesedés. Egy olyan kutatást mutatnék még, kettőt szeretnék még megmutatni, az egyik, ami azzal foglalkozott, nem mutatom itt a statisztikai meg módszertani részleteket, hanem inkább csak az eredményeket. Egy olyan kérdővel próbáltunk csinálni, és hoztunk is létre, amivel a online játékoknak a problémafaktorait próbáltuk megismerni. Ezt olyan módon csináltuk, hogy egyrészt a szakirodalom alapján, másrészt pedig játékosokkal készített interjúk, illetve kérdőjük alapján összegyűjtöttünk olyan állításokat, amik a játékkal, a játékokkal kapcsolatos problémákra, vagy negatív következményekre utaltak, és ezeket utána kitöltöttük egy kutatás keretében egy 3000 játékossal, és ezen a mintán végeztünk faktoranalízist, ami pedig arra több lépcsős faktoranalízist, amire most nem mutatnám itt a kedves hallgatósan tevét után, de hogy az eljárás lényege ugye az volt hasonló, csak máshol közelítő látásmódszerűen, azt nézi, hogy a különböző tételek, hogy járnak, különböző állítások közül, mik azok, amik hasonló dolgot mérnek, tehát amik együtt járnak, mik azok, amik elkülönülnek, és így végül is ezeket a dimenziókat elemezve kapunk egy olyan faktor struktúrát, ami tulajdonképpen föltárja, hogy az adott jelenség hátterében milyen dimenziók vannak. És így 6 ilyen dimenziót azonosítottunk, az egyik ez a rögtön egy ilyen, és több van, aminek nem túl szép a neve, de mindjárt ez az obszesszió az első, ami ugye hát az angolban egyfajta megszállottságot jelent, de valójában itt arra utal, hogy egy ilyen gondolati elfoglaltság, tehát hogy amikor nem játszik, akkor is lefoglalja a gondolatait, hogy mi lesz, ha végre oda jutok a géphez, vagy mit fogok csinálni, hogyha tudok játszani. Tehát, hogy ott van a fejemben, nem tudok mással foglalkozni. Tehát olyan tételek kerültek ide, hogy milyen gyakran ábrándozol a játékról, amikor nem játszom, milyen gyakran fantáziálsz a játékról, vagy gondolsz arra, hogy milyen jó lenne játszani. Tehát ez az obszesszió. A túlhasználat, szintén egy legszebb magyar szó, de volt overuse, az se szép annak voltam, de hogy így neveztük el. Ugye ez arra utal, hogy többet használja, mint ami ideális lenne, vagy ami egyáltalán még problémamentes lenne, illetve egy kontroll probléma is megjelenik, tehát hogy milyen gyakran fordul elő, hogy szeretnéd csökkenteni a játékkal töltött időt, de nem sikerül. Ugye? Tehát ez egy tipikus és klasszikus jelenség, hogy milyen gyakran érzed úgy, hogy a játék problémákat okoz, belefeledkezés, hogy ez a túlzott foglalatosságot jelenti, vagy egyáltalán az, hogy az idődimenzió eltűnsz. Játszik és megfeledkezik az időről, úgy érzi, mintha megállna az idő, vagy egyáltalán többet játszik, mint amennyit eredetileg tervezett. Szóval a társas izoláció a negyedik ilyen problémadimenzió, amit azonosítottunk, ami azt jelenti, hogy valamilyen interpersonális, társas helyzetet háttérbe szorít a játékkal szemben. Tehát nem találkozik a partnerével, vagy nem mond egy programot, azért, mert inkább játszik. Interpersonális konfliktus, minden addikciónál egy kulcsmomentum itt is megjelent önálló dimenzióként, hogy ez annyiból más, mint sok más megközelítés, amit kollégák alkalmaznak, tulajdonképpen ez a bizonyos DSS alkalmazott, hogy ugye mi empirikusan közelítettük meg, nem az volt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi káros, hanem megnéztük, hogy mit mond a szakirodalom, mit mondnak a játékosok problémát, és annak alapján néztük meg, hogy azok hogyan állnak össze dimenzióként. Ugye tehát az interpersonális konfliktus az, hogy a környezet panaszkodik. Mindig egy kulcsdimenzió, a környezet ugyan idegesítő, általában ilyen szempontból zavarja az embert az ő addikciójában, a szülő is, a barátok is, meg a partner is, de hogy az egyik legmarkánsabb jelzés, tehát az alkohol problémánál is a Cage kérdőben, ugye négy tételes, gyors, szűrő eljárás az alkoholprobléma feltárása, a négy kérdőről az egyik az, hogy előfordult te, hogy a házastársod szülő jelezte azt, hogy problémát van az utással. Igen, akkor az egy van. Ugye ebből a négyből a egy van az már az alkoholprobléma kockázata, tehát ezért kettő van, akkor az pedig már nagy valószínűséggel. Tehát, hogy az, ha a környezet jelez, az általában nem véletlen. Tehát, hogy ez itt egy markáns dimenzió, tehát hogy környezet panaszkodik, és hát a megvonási tünetek, ugye, hogy milyen gyakran érezted, nyugtalannak, feszültnek magad, hogyha nem játszhattál, és múlt ez el, aztán meg. Ugye, tehát, hogy ez egy nagyon jellemző. Tehát úgy tűnt, hogy ez a hat dimenzió az, ami alapján jól le lehet írni az online játékokkal kapcsolatos problémákat, és ha megint egy ilyen, erre a hat dimenzióra egy ilyen látens profilelemzést nézünk, akkor az arra jó, hogy megnézzük, hogy sorolódnak be az emberek ezek szerint a jellemzők mentén, és azt látjuk, hogy négy tulajdonképp súlyossági csoport alakult ki. Ez nem magától értetődő, tehát hogy kaphatunk volna négy teljesen különböző profilt is, mint ahogy például ott a típusoknál az volt jellemző, hogy mennyire különbözőképp jelenik meg az egyik másik dimenzió. Itt az az érdekes, hogy tulajdonképp nagyon hasonló, majd látjuk a negyedik csoport profilja tével egy picit a másik hármét, de többi áll, az teljesen ugyanolyan szép egyenes, ami a különbség közöttük, hogy a hat azonosított dimenzió egyre nagyobb pontszámok vannak. Tehát a négy csoport abban különbözik, hogy a piros, a legalsó, az nagyon alacsony pontszámot ér el ezen a általunk létrehozott skálán, problémás online játék skálán, neveztük el, POGQ az angolban. De van magyar verzió, és értem szerzem, hogy magyarul is készül. Sőt, most már elég sok verziója van ennek a kérdőjének, már tulajdonképp létezik franciául, meg olaszul, norvégul és szlovén és a román verzió, és dolgozunk egy doktorandusszal, aki egyébként nagyváradi, ő csinálja a változatát. Tehát, hogy tehát a piros az, aki a legalacsonyabb pontszámot ért el, a zöld ugye már egy kevéssé veszélyeztetett, a nem tudom, azt talán illa, a még inkább, és a legfelső az, akiről azt gondoljuk, hogy ők az igazán problémásak, vagy akár függők. Ugye itt a függőt óvatosan használ az ember, kérdőes vizsgálat, stb. Tehát itt nem arról, hogy pszichiáter megnézte, diagnosztizálta, stb. De hogy ők azok, akik a legtöbb problémát jelzik, ez, és ami az érdekes, hogy a profil megbomlik, és van két markánsan kiemelkedő jellemző, a megvonás, amit sikerült elírnom az ábrán, meg a társas izoláció, tehát úgy tűnik, hogy ez az a két dimenzió, ami különösen karakteresen megjelenik azoknál, akik problémás játékosok, de szintén kiugrik még az interpersonális konfliktus mellett. De mindesetre a megvonási tünetek, tehát az, hogy azt érzem, hogyha nem játszom, akkor nem vagyok jól, meg az, hogy elhanyagolom az interpersonális társas kapcsolataimat, ez tűnik különösen markásnak, szerintem éppen is karikázni. a probléma szempontjából. Tehát hogy ez azt mutatja, hogy van egy problémás csoport, és amiben ők eltérnek túl azon, hogy mindenben magasabb értéket mutatnak, mint a többiek, de a megvonás tüneteket és a társasági izolációt tekintve különösen magasabb értéket mutatnak, mint a többiek. Tehát hogy ez jobban differenciál a probléma szempontjából ez a két tünet, mint az obszesszió például az, hogy a gondolatok a fejében járnak. És még egy vizsgálatról beszélnék röviden, az pedig arról szól, hogy arra voltunk kíváncsiak, hogy rendben vannak ezek a különböző játéktípusok, mert tudjuk mérni a játékkal kapcsolatos problémáknak a súlyosságát, de miért játszanak? Ugye ez a játék, online játék elkezdett egy picit ilyen, és ebben az is benne, hogy elkezdett egy picit ilyen negatív, egyértelműen negatív hangsa felmint valami, megint valami aktuális rossz, amivel itt szembe kell néznünk, de hogy közben azért lépten jól fölmerült, és mások is felvetették már, hogy biztos, hogy csak negatívumai vannak a játéknak, biztos, hogy ez mindig rosszra vezet, és egyáltalán most független attól, hogy jó vagy rossz, egyáltalán miért jó ez, vagy már hogy a játékos, miért is játszunk ilyet. Ugye túl azon, hogy játszani szeret az ember, egy alapvető szükségletű, nem mindig gondolunk bele, azt tudjuk, hogy az evés, az ivás, az alapvető szükséglet, a játék nem gondolunk bele, pedig az, ugye gyakorlatilag minden, és nem csak gyerekkorban, az, hogy gyerekkorban a fejlődéshez egy elengedhetetlen, nem csak az embernél, hanem a fejlettebb állatoknál is gyakorlatilag a különböző viselkedések, különösen az interpersonális viselkedéseknek az elsajátítása, de a különböző skilleknek a gyakorlásához is, egyáltalán a kompetencia megéléséhez, a versengési helyzetek kezeléséhez elengedhetetlen a játék, tehát alapvető funkció van ebben, de nagyon sok funkció megmaradt felnőtt korban is, tehát hogy az a bizonyos játszani is engedsz, hogy az kell játszani, tehát hogy a felnőttnek ugye egy stresszelvezető szerepe lehet, tehát egyszerűen egy kikapcsolódási forma, a versengésnek ugye az a szocializált formája a játék, ahol lehet, ahol egymásnak eshetünk keretek és szabályok között, és ki lehet élni bizonyos ambíciókat, amiket esetleg talán jobb, ha játékban élünk ki sokszor, ha nem játékban, tehát hogy a játéknak nem csak a fejlődési funkció, ez egyértelmű, de hogy a felnőtt korban is fontos, szóval mit tudnak ebből nyújtani az online játékok. Azért is érdekes egyébként ez, mert más addiktív működéseknél szoktuk ezt vizsgálni, az alkoholra vonatkozóan is vannak ilyen motivációs kutatások, hogy ugye egy nem fatális véletlen az, hogy az ember mit csinál, vagy az, hogy iszik el, vagy nem iszik, vagy miért iszik. Szóval sokszor úgy gondolkodunk az addikciókról, meg van egy ilyen kommunikáció a szenvedélybetegségeknek, ami egy picit ilyen járvány jelleggel kezeli, hogy terjed a drog, meg fertőz, már ezt az országot is megfertőznek. Tehát ugye, amiknek ilyen egyik tényleg egy ilyen járványügyi konnotáció van, tehát ugye ahogy ezek nem fertőznek, tehát itt arról van szó, hogy ha fertőznek, akkor az nem úgy, mint ahogy a járványok, hanem úgy, hogy valami olyat nyújtanak, amire az adott személynek valamiért szüksége van. Ettől még ez lehet egy maladaptív, az alkalmazkodás nem segítő válasz az, hogy elkezd valamilyen viselkedést, vagy drogot, vagy alkoholt használni valaki. Tehát, hogy az adott szükségletnek nem feltétlenül egy ideális, sőt, nagyon sok esetben egy egy nem megfelelő kielégítése, de a szükséglet a háttérben az ott van, az egy valós szükséglet. Tehát hogy, tehát, hogy az a modell, ami picit a médiából is jön meg, meg ráadásul, hogy, hogy akkor jön a drog, és akkor az, vagy jönnek a játékok, és azok csinálják a függőket, ezért ez nem így van. Hogy ahhoz kell a játékos is, és nem véletlen, hogy nem mindenki lesz alkoholista, vagy nem mindenki válik heroinistává, vagy nem mindenki válik szerencsejátékfüggővé, vagy valami játékfüggővé. Az a kérdés, hogy ott van-e valami olyan szükséglet, amit más, adekváltabb, vagy adaptívabb módon nem tud az illető kielégíteni. Szóval, amit itt csináltunk, itt megint azt tettük, hogy megkérdeztünk játékosokat, hogy miért játszanak. Tehát be kell fejezni olyan mondatot, hogy azért játszom online játékokat, mert. És erre gyűjtöttünk 87 ilyen motivációt összesen, meg a szakirodalomban is voltak el utalások, aztán ezeket leszűkítettük, csoportosítottuk, szakértők megvizsgálták, de hogy a részleteket átugorva végül mégiscsak faktoranalízis csináltunk. Több lépcsőben, tehát előbb feltárgasztott egy megerősítő faktoranalízist, és itt 7 dimenzió született, tehát 7 olyan faktort tudtuk azonosítani, amik tulajdonképp azt mutatták, hogy ezek a játékosaink mit mondanak, miért játszanak. Az egyik ez a társas dimenzió. Az, hogy azért játszom, mert sok különféle embert lehet megismerni. Azért játszom, mert új emberekkel találkozhatok, azért, mert érdekes emberekkel találkozhatok. Tehát, hogy egyszerűen egy olyan társas teret jelent a játék, és ugye még egyszer, milyen játékokról van szó, massively multiplayer játékokról, tehát ahol nagyon sokan játszanak együtt, és maga a játék is egy társas aktus, ahol akár ismeretlenekkel találkozhat, akár az ismerőseivel együtt lehet, tehát hogy egy, tehát hogy van egy markáns társas dimenziója. Eszképizmus, itt a ronda szavak gyűjteményét még fokozzuk, ha lehet, ezen a mai délutánon, ami a menekülés, a való, nem tudjuk, ez még hívhatnak menekülésnek, de egy elég elfoglalt szó már a menekülés. Az angolban is eszképizm egyébként ez a dimenzió. Az, hogy azért, mert elfeledteti velem az igazi életet, azért, mert akkor nem követik, megmondnak. Igen, itt vannak a tételek, itt az első négy. Ugye, mert a játékkal elmenekülhetek a valóság elől, segít elfeledtetni a mindennapi gondokat, elfelejtem a valami kellemetlenséget. Tehát, hogy egyszer, ugye nagyon hasonló, mint az egyéb függőségeknél. Az alkohol is tulajdonképpen akár nem kell elmenni kutatónak elő, a kisherceget elolvasni, ott van szépen, miért iszik, stb. Tehát, hogy valóban van egy, ez a köznyelvben is megvan ez a menekülés dimenzió, és tényleg először, hogy játszik, elmerül a játékban, és nem létezik más. Ugyanezt mondja el egyébként a szerencsejátékos is nagyon sok addikciónál. Tehát, hogy ez is egy oka játékra. Versengés, ugye hát nem lep meg minket, beszéltünk arról, hogy a versengésnek egy fontos, sőt, a játéknak egy fontos funkciója van a versengés kiélésében, és ez valóban megjelenik a dimenzióban, hogy miért játszik, mert szeretek győzni. Vagy hol van itt a alulról a második blokk, ugye, mert szeretek győzni, mert nagy sikerélmény másokat legyőzni, mert jó érzéssel tölt el, hogy jobb vagyok, mint mások, élvezem a másokkal való versenyt. Ugye egyébként ezek nem feltétlenül negatív konnotációjú dolgok, meg ugye pont arról szól, hogy nem biztos, hogy baj, ha ezt ilyen kontextusban így. A coping, amit megint csak nem akartunk megküzdésnek hívni, mert egy picit az is foglal, de hogy mit jelent ez? Azt, hogy valamilyen helyzetet segít kezelni. Nem ugyanaz, mint az eszképizmus. Az eszképizmus egy általános kilépési törekvés a valóságos problémákkel, tehát ne kelljen foglalkoznom a valósággal. A coping viszont arra vonatkozik, hogy rosszul érzem magam, és ha csinálok valamit, akkor enyhíti ez a problémámat. Tehát, hogy hogy konkrétan szorongok, de játszok, elmúlik a szorongás. Hogy segít levezetni a feszültséget, vagy segít túllépni azon, hogy váltottak, vagy segít levezetni az agressziót, segít, hogy jobb hangulatba kerüljek. Tehát ez egy konkrét, valamilyen negatív hangulat, vagy érzésnek a felülírását, kompenzálását segíti ez a coping. Készségfejlesztés, ugye miről szól? Az, hogy azért játszom, mert segíti a koordinációt, vagy fejleszti az ügyességet. És tényleg, ha megnézzük az online játékokkal kapcsolatos irodalmat, akkor azt látjuk, hogy sok olyan kognitív teljesítményt tesz, amiben jobban teljesítenek a játékosok. Tehát nem élet egész nap lövöldöz, nyilván a reakcióid, a feladatokban jobb lesz, mint aki ezt nem. Persze, tehát, hogy valóban vannak olyan, de bizonyos szociális készségek is, vagy a stratégia játékosoknak megjelennek, hogy adott esetben jobban teljesítenek, és úgy tűnik, hogy ez egy nagyjából tudatos motiváció is, tehát hogy valaki azt mondja, hogy azért játszik. Fantázia. Ugye ez a kilépés a megszokott személyiségből, itt nem az életből, a problémák elől való kilépésről van szó, hanem annak az identitás próbálgatásnak, az identitással való játéknak a lehetősége. Kibújhatok a bőrökből egy időre, olyan dolgokat tehetek meg, amiket a valóságban nem, ilyenkor egy másik világban lehetek, belebújhatok más bőrébe. Ugye, tehát, hogy ez a fajta fantázia világ megélése, ami hát a játéknak egy fontos pontja. A rekreáció pedig miért? Azért játszom, mert szórakoztat. Tehát ugye ez megint egy viszonylag neutrálisnak tűnő dolog, mert élvezem a játékot azért, hogy kikapcsolja. Tehát ez a hét dimenzió, és azért érdekes ez a hét, mert tényleg azt mutatja, hogy nagyon különböző motivációk lehetnek a játék mögött, ezek nem feltétlen negatívak, már annyiben tudunk, valamennyire tudunk azért ezeket megítélni, hogy mennyire negatív vagy nem negatív, már abban az értelme, hogy mennyire problémás, mert mindig azért viselkedés az a kérdés, hogy az miért történik a viselkedés. Alkohol fogyasztásnál sem mindegy, hogy azért iszom, mert a hangulati állapotomat próbálom alkohollal kezelni, vagy azért iszok, mert elmegyek szórakozni, és a kikapcsolás részeként iszom. Pontosan látjuk a kutatásban, az első típusú ivás az egy sokkal nagyobb kockázatot jelent az alkoholizmus tekintetében, mint a második. A második is elszaladhat, ez nem azt jelenti, hogy nincs probléma, de ez egy rekreációs ivás jelenthet. Itt is, és még itt nincsenek azok a ábrák, de hogy azok az elemzések, amiket később végeztünk, amikben azt nézzük, hogy ezek a motivációk mennyiben járulnak hozzá a problémához, azt látjuk, hogy elsősorban az eszképizmus, és kísérlés a coping dimenzió az, ami a problémákat előrevetíti, míg a rekreációnak, a készségfejlesztésnek igazából nincsen, és a társas dimenziónak sincs kapcsolata a problémákkal. Tehát, hogy nem meglepő bizonyos tekintetben, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ez sem azért játszik, hogy kikapcsolódjon, az egy kevésbé kockázatos forma válhatóan, mint a másik. Itt ezek csak a nemi különbségek, ugye az látszik itt alapvetően, hogy a nők esetében magasabb, gyakorlatilag valamennyi dimenzió kivéve a versenyzés. Ez sem mennek, mindjárt férfiakadok. Nem kell belemenni az evolúciós magyarázatunkat, hogy a férfiakban már a versenyzés kiemeltebb, illetve a készségfejlesztésben nincs különbség, a többi dimenzió az markánsabban jelenik meg a nőknél. Jó, hát én lényeg, ez még talán érdekes, egy másodperccel, és aztán befejezem, az idő is lejár, hogy a különböző játékoknál, ugye a mi mintánknál úgy tűnik, hogy ezért a rekreáció volt egy domináns, ez ebből is látszott, bocsánat, itt kifejező, de itt is látszik, hogy egy 4-es átlag, a többinél 2-es, 3-as, de itt az ábra még jobban látszik, hogy ugye ez egy kevésbé problematikus, mint látszik, ugye itt a rekreáció a legmarkánsabb
dimenzió, de látszik, hogy kisebb eltérések vannak a különböző játékok között, mert nem meglepő, hogy a szerepjátékoknál a fantázia dimenzió, ugye ez a két pöttyös, az megtudik. Tehát, hogy az egyes játék típusok közötti választás, az és így nyilván ezekben ugyanakkor ott kisebb a verseny. És amíg a lövöldözős játékok, mint a pirosnál látjuk, most nincs kiragadva egy szignifikáns a különbség, a verseny és dimenzió markánsabb, mint a szerepjátékok. Hát arról, ugye, tehát ezek azt igazolják vissza, hogy valóban a karakterükben, vagy abban, hogy mit nyújt egy-egy játék, abban különbségek vannak, és ezek a különbségekre, hogy ezek a különbségekre reflektál a használó, amikor ezek között választ. Jó, hát köszönöm szépen, ez csak itt, hogy itt nem árva magányomban egyedül csinálom én mindezeket, hanem van itt egy számom. De nem mindenki ebben lesz, ez gyakorlatilag teljes tanszékünk, de hogy többen itt a kollégák közül az markánsan részt veszek benne a csapatmunka, amiket itt bemutattam. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor nem tudom, van kérdés, van idő kérdésre, akkor
szerintem.